Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Bas László szociológussal, szegénységkutatóval beszélgetünk a műsor első felében, igyekeztünk megmutatni magunk szerény eszközeivel a Szociopolis című társasjátékból készült színházi előadást, ahol a nézők is tevékenyen részt vesznek és átélik, milyen az, amikor egy kétgyermekes család 79 ezer forintból kénytelen egy hónap alatt gazdálkodni. Az iskolákban sokat játsszák ezt az előadást valamilyen óra során, vagy egyébként is. És azt mondta, hogy az iskolákban nem szabad a gyerekeket egyedül hagyni az előadás végén. Miért?
Igen. Nagyjából 40 előadásunk volt az elmúlt évadban, ennek a fele iskolákban volt, jó részt középiskolákban, nem csak Budapesten, hanem vidéken is. Olyan középiskolákban, ahol jó helyzetű gyerekek tanulnak, tehát erre általában ügyelni szoktunk, hogy elitiskolákba, ha csak lehet, akkor elitiskolákba vigyük el
az
előadást. Igen. És az iskolai előadások már egyszer szóba kerültek, abból a szempontból is mások, hogy ott nem dönti el tulajdonképpen a diák, hogy ő szeretne ilyet, vagy nem. Ott a tanár dönt arról, hogy ő szeretné, ha az osztálya egy ilyen játéknak lehetne a részese. Tehát ott a diákokkal sokszor opozícióba is kerülhetünk, és ott
volt ilyen?
Hát bizonyos értelemben volt. Ugye mindig megpróbál valaki kitörni ebből a helyzetből, amikor megjelenik a rendőr, és igazságtalanul meg akarja büntetni, hát a felnőtt és a diák is megpróbál kitörni. Azt mondja, hogy ez nem lehet, ilyen nincs a valóságban. El kell menni egy jogvédőszervezethez. Hát a játékban azzal kell szembesülni, hogy a faluban nincsen jogvédőszervezet, és nem jó a rendőrrel összeveszni. Tehát a diákok ebből a szempontból is, sok szempontból nekünk egy nagyon fontos közönségünk. A másik, ami itt a kérdésben felvetődött, hogy miért is nem szabad otthagyni ezeket a fiatal nézőket ezzel a problémakupaccal. Egy felnőttnek azért vannak háttérinformációi, még ha saját maga nem is mély szegénységben él, a sajtóból tájékozódik, akár a szocialista időszakból, vagy a korábbi időszakból a szülei, a nagyszülei nagyon sokszor szegénységben éltek. Tehát, hogy ilyen típusú tapasztalatai vannak egy felnőttnek, még talán mégis egy kicsit erősebb lelkileg is, hogy ezt a dolgot feldolgozza. A gyerekek nagyon nagy zavarba kerülnek. Egyfelől talán nem hiszik el, hogy ez tényleg igaz, hogy vannak így élő emberek, másfelől pedig... Tőlük esetleg 20-30 kilométerre, hogy az ő zseppénzük, amit kapnak a szüleiktől, az sokszor egy kéttagú család egy heti életére való pénz volna. És nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy ők mindenképpen szeretnék azt, hogy valami módon segítsenek ezen a szituáción. Az önkéntes munkára annyira könnyű toborozni, akár középiskolában, akár egyetemben. Mindig arról beszélünk, hogy mennyire széttöredezett a szolidaritása a magyar társadalomban, hogy mennyire ellenségesek az emberek hajléktalanokkal, szegényekkel, menekültekkel. Tehát ez mindig egy politikai játszmának, a manipulációnak a következménye. Amikor egy valóságos emberrel ül az ember, és egy ilyen helyzetbe, hát hogy mondjam, az ösztönszerű reakció az, hogy enni adni az éhezőnek, tehát hogy valami módon segíteni. És azért is fontos, hogy ez a darab elkerülhessen fiatalokhoz, mert hogy ők még nem álltak csatasorban, tehát ott még nagyon nagy hatása lehet akár egy ilyen kétórás előadásnak is. Most nagy szerencsénk van, szeptembertől a norvég civil alap támogatásával 10 iskolába el tudjuk vinni. Nem csak ezt a darabot, hanem egy hosszabb érzékenyítő programot. 4-5-ször el fogunk menni egy osztályhoz, és a Szociopoli mellett más hasonló jellegű színdarabbal, filmekkel, a TASZ közreműködésével egy hosszabb folyamatban szeretnénk ezt a dolgot erősebbé tenni.
10 iskolába, milyen kevés. És ehhez is a norvég civil alap támogatása kell.
Így van.
Pedig hány száz középiskolába kellene elmenni?
Így van, hogyha azt mondanám, hogy a akár a színházi előadás, vagy a színház túléléshez. Hát őrületes jó piac van. Hát több ezer középiskola van az országban. Nem is győznénk egyedül. Egyébként most az őszi programunkban szeretnénk is két regionális központban elindítani a dolgot. Tehát mindig kiderül, hogy pénz. Szóval egy iskolának alaphelyzetben nincs arra pénz, hogy egy színházi előadást meghívjon egy órára, hát ugye a négy színész gázsiát kifizetni. Ahogy látom, az iskolák költségvetését ennél kevesebb dologra is, ennél kevesebb összeget felemésztő dologra is sokszor nincs pénzük, és a pénzek nagyon sokszor pántlikázottak, tehát én már nem egy olyan iskolát láttam, ahol csodálatos digitális táblák voltak, de...
Ember nem volt, aki használni tudja.
De például ember nem volt, aki használni tudja.
Visszatérve erre a pénzre, nem az iskoláknak sincs pénzük, de ebben a pillanatban a Sputniknak sincs pénze, hiszen pontosan tudjuk, hogy a Sputnik hajózási társulat megszűnt, és a színészek onnan vannak, és közösen kezdték el ezt az előadást, és ennek csak ez a lába maradt meg a mentőcsónak, és önöknek is küzdeniük kell folyamatosan azért, hogy legyen meg az a minimális összeg, amiből fönn tudják tartani ezt az előadást.
Így van, hát én nem vagyok színházi ember, fogalmam nem volt egy színháznak a költségvetéséről. Ugye a Bodó Viktor vezette társulat, a Sputnik egy komoly, nagyon neves eleme volt a magyar alternatív színházi életnek, és hát egyszerűen az életben maradás ellehetetlenülése miatt a társulat feloszlott. Most a mi produkciónk, a Mentőcsónak egység néven még megmaradt a színházban. Nagyon kevés ember, minimális infrastruktúra, de hát látható, hogy most a következő évadra mi összekalapoztuk a pénzt, és nem tudjuk, hogy mi lesz a következő évadban. Fönn lehet-e tartani ezt a dolgot? Egy színház sem tud piacilag megélni, tehát hiába tartunk egy sikeres előadást, ül ott 40-50 néző, hát nem tudom.
És nem is sikert, ez egy sikeres előadás, de azért sikeres előadás, mert iszonyatosan fejbeveri az embert. És erre mindenképpen szükség van, hogy fejbeverje. Ahogy fogalmazott, hogy elitiskolákba viszik, pontosan azért, hogy azok a gyerekek, akik ezzel soha nem szembesültek, szembesüljenek. De ha már itt tartunk, én öntől hallottam azt az adatot, hogy Magyarországon 100 gyerekből 30 szegény, vagyis 100 gyerekből 30 éhezik.
A számháborúban mindig nagyon veszélyes belemenni, de ezek a teljesen abszolút hivatalos adatok a magyar szegénységről, tehát a gyerekes családokban, pontosabban a gyerekek között hivatalosan már 25% fölött van, tehát közelíti a 30%-ot a szegénységi ráta. A 100 gyerekből 30 szegény, 100 gyerekből 30 él a hivatalos szegénységi küszöb alatti jövedelemből. Azért nem minden szegény gyerek éhezik, tehát az éhezés egy ennél bonyolultabb problematika, de hát azért a szegénységgel együtt ez mindenképpen együtt jár, ha más nem, minőségi éhezést jelent, tehát gyümölcshöz, egészséges élelmiszerhez nem jutnak hozzá, és hát természetesen létezik az éhezésnek az a szintje, amikor nincs otthon egy darab kenyér se, napokig nincs otthon egy darab kenyér se. Erre most egy ilyen 50-60 ezer gyereket becsülnek. Mondhatnánk azt, hogy csak, de hát ez az a kérdés, amire nem lehet azt mondani, hogy csak a mai magyar gazdasági fejlettség mellett egy gyereknek sem lenne szabad anyagi okok miatt éhesnek maradnia.
Néhány adással ezelőtt volt a vendégem Kis Anikó, a Szocsoma, azaz a Szociális Csomagküldő Mozgalomnak a kitalálója, aki nagyon sokat jár, nem szociológusként, hanem egyszerűen elkötelezett önkéntesként a maga által elindított mozgalommal vidékre, és például ő beszélt nekem először, és nem tudom, hogy ön így találkozott ezzel a magzati éhezésről. Vagyis, hogy a terhes anya sokszor 2-3 napig ugyanúgy nem eszik, mint más a családban, tehát a magzat már a méhen belül éhezik.
Így van, az éhezésnek az eleme, ami az egész pici csecsemőket érinti, vagy a várandós anyákat érinti, ez egy nagyon veszélyes helyzet. Az alultáplált, a magzati létben alultáplált gyerekek már olyan hátránnyal, handicappel jönnek a világra, amit nagyon nehéz behozni, és ezek megint mérési adatok, azt lehet látni, hogy a szegény családokban született csecsemők körülbelül egy 30 dekával átlagosan kisebbek, mint a magyarországi átlag, tehát 3 kg 30 körül van átlagosan ma egy újszülöttnek a súlya, és a 3 kiló környékén van a szegény családokban az újszülött súlya, és arra vonatkozóan nem egy vizsgálat van, hogy a kissúlyos született gyerekek későbbi fejlődése, intelligencia fejlődése, iskolai sikeressége, az már azért veszélyben van. Nem minden esetben, de hogyha nincs valami segítség a korai korban ezeknek a gyerekeknek a részére, akkor bizony ez az egész életüket meghatározó probléma lehet.
Soha nem volt ilyen típusú szemlélet, hogy a terhes anyának adjanak esetleg központilag többet, központilag, hát most ez egy nagyon rossz megfogalmazás, de pontosan azért, mert hogy azt a bizonyos fehérje mennyiséget meg kell ennie ahhoz, hogy a gyerek agya megfelelő méretű, megfelelően ellátott legyen. Tehát, hogy valóban kvázi legalább születésekkor induljon egyenlő esélyekkel, mint megszületett csecsemő. Nyilván nem azzal indul, mert az, hogy hova születik, az nagyon nem mindegy.
Én most így nagyon gondolkodom, hogy volt-e olyan szociálpolitikai intézkedés, ami konkrétan ezt célhoztam, most nekem sem jut eszembe, de a szemléletben nagyon erősen benne van, és most már hosszú ideje az evidens a szakemberek, és most már talán a laikusok körében is, hogy a korai korra nagyon oda kell figyelni, és a szegénység ellenes programban most már Magyarország is ezekre a 3 év alatti gyerekekre, és tulajdonképpen a várandós anyákra is most komoly figyelmet próbálnak fordítani.
Folytatjuk mindjárt Bass Lászlóval.